Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sánt András. Itt a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. Az atomfegyverek betiltásáért küzdő nemzetközi civil szervezet, az ICAN kapja idén a Nobel békedíjat. Az elismerést nem Svédországban, hanem a szokásoknak megfelelően Oszlóban jelentette be a Norvég Nobel-bizottság, Németh Zoltán összeállítása.
Péntek délelőtt a Norvég Nobel-bizottság elnöke jelentette be, hogy 2017-ben kikapja a Nobel békedíjat.
To award the Nobel Peace Prize for 2017 to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN.
Az ICAN egy az atomfegyverek betiltásáért küzdő nemzetközi civil kezdeményezés. Berit Reiss-Andersen szerint a genfi székhelyű civil szervezet ráirányította a figyelmet arra, milyen katasztrofális következményekkel járhat atomfegyver bevetése a Földön. Hozzátette, hogy ez a kezdeményezés kiemelkedő erőfeszítéseket tett az atomfegyverek globális és teljes betiltásáról szóló nemzetközi szerződés megkötéséért. A bizottság elnöke külön kiemelte az észak-koreai helyzetet. Az ICAN kitörő örömmel fogadta az elismerést. Képzelheti, hogy repesünk a boldogságtól, ez remek hír, mondta a Reuters hírügynökségnek Daniele Varano, aki szerint a díj az atomfegyverek betiltásáért küzdők sok éves munkájának elismerése, különös tekintettel a Japánt ért atomtámadások túlélőire, a hibakuszákra. Beatrice Finn, a szervezet igazgatója elmondta, pár perccel a bejelentés előtt felhívták, de a hivatalos bejelentésig azt hitte, csak tréfa, hogy ők kapják a Nobel békedíjat, amit óriási megtisztelésnek nevezett. Mint fogalmazott, ez üzenet az atomhatalmaknak. Az ICAN pedig az elismerést arra fogja használni, hogy minél több országot rávegyen, hogy csatlakozzanak az atomfegyvertilalmi egyezményhez. A Nobel békedíj egyébként az egyetlen, amelyet nem a díjak svéd alapítója Alfred Nobel hazájában, hanem Norvégiában, Oszlóban ítélnek oda és adnak át. A Nobel békedíjjal járó érem különbözik a többitől. Előlapján más szögből látható a díj alapító portréja, hátlapján pedig három egymást ölelő férfi alak áll, a latinul a békéért és a népek testvériségéért felirat alatt. Az érme oldalába vésik bele az évet és a díjazott nevét. A díjjal járó pénz összege 9 millió svéd korona, a kézzel írott norvég nyelvű diplomán, a svéd díjaktól eltérően nem szerepel az indoklás. Németh Zoltán, Inforádió 88,1.
A francia nemzetgyűlés kedden nagy többsége jóváhagyta az új terrorelhárítási törvényt, amely átülteti az általános jogba a két éve hatályos rendkívüli állapotban érvényes intézkedések egy részét. A módosításról Sigmund Árpád kérdezte Szűcs Anitát, a budapesti Corvinus Egyetem docensét.
Állandóvá tette azokat az intézkedéseket, amit a szükségállapot alatt a rendőrök és a különböző rendőri szerveknek a többletjogköre volt, és lehetővé tette azt, hogy a szükségállapotot most már megszüntessék Franciaországból, hogy ez hat alkalommal hosszabbították meg összesen, és ilyen azért még nem volt, ez egy példátlan a francia történelemben, úgyhogy normalizálódnia kell valahova, hiszen hogyha bármi történne az államban, az elnöknek nem nagyon vannak jogi eszközei arra, hogy különleges intézkedéseket rendeljen el, ugye háborús állapotot lehet hirdetni már csak ezután. Tehát egyrészt visszalépünk a normalizációhoz, de úgy lépünk vissza a normalizációhoz, hogy megőrizzük azokat a jogköröket, amit a szükségállapot alatt tulajdonképpen a terrorelhárító erők és a rendőri erők megkaptak.
Többen is kritikát fogalmaztak meg a jogszabállyal kapcsolatban, mert hogy így tulajdonképpen a hatóságok jogkörei, amiket a szükségállapotban vezettek be, állandóvá válnak. Például bármikor elrendelhetőek házkutatások vagy házi őrizet bizonyos személyek ellen, akik terrorizmussal gyanúsíthatók.
Így van, és ezért lesz a törvény nagyon kétséges, hogy vajon hatékony-e, hiszen a szükségállapot első bevezetése óta tulajdonképpen Franciaországban majdnem 10 olyan törvényt hoztak, amivel növelték a jogkörét a mind a rendőri intézkedéseknek, mind pedig a különleges terrorelhárító osztagoknak, úgy, hogy Franciaországban van az egyik legerősebb terrorelhárítás a titkosszolgálatnál, tehát a legközpontosítottabb és az egyik legjobban működő. Tehát nem biztos, hogy ebből a szempontból a törvény a terrorellenes harcnak a hatékonyságát szolgálja, hiszen azokat a jogosítványokat már megkapták eddig is a rendőri erők.
Visszaélhetnek-e a hatóságok később bármilyen más indokkal a terrorizmuson kívül ennek a jogszabálynak a lehetőségeivel?
Ez az egyik legnagyobb vita most Franciaországban, tehát rengetegen vitatják, hogy egyáltalán nincs meg az a kontroll, amit a törvényhozás, a végrehajtó hatalom felett gyakorolt eddig, tehát pontosan vizsgáló bíróknak a szerepkörének a visszavágásával. Ugyanakkor ott van a másik oldal, hogy ezek az intézkedésekkel valóban sikeresek voltak. A parlamenti vizsgálóbizottságnak a jelentése szerint egy 14 olyan terrortámadást akadályoztak meg, ami kimondottan köthető a meghosszabbított jogkörökhöz. Tehát egyrészt ott van az, hogy valami haszna ezeknek volt a különböző törvényekben rögzített jogköröknek, másrészt pedig ott van, hogy meg kell majd találni azt az egyensúlyt, amivel vissza lehet venni az ellenőrzést. Most utólagos formakontroll van, tehát utólagos ellenőrzés alatt állnak, hogyha a házkutatást rendelnek el a vizsgálóbíró engedélye nélkül a rendőri szervek, akkor utólag kell nekik bizonyítani, és lehet már támadni, hogy jogos volt-e az a házkutatás, vagy nem.
Szűcs Anitánt a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. Várhatóan fellángol a fegyvertartás korlátozásáról szóló vita a Las Vegas-i tömegmészárlás után, de a Külügyi és Külgazdasági Intézet stratégiai igazgató helyettese szerint nem lehet áttörésre számítani ebben a kérdésben. Zsigmond Árpád kérdezte Ugrósdi Mártont.
A vita biztos, hogy fel fog lángolni, de az egy sokkal érdekesebb kérdés, hogy lesz ennek bármi eredménye. Az a sajnálatos tapasztalata az utóbbi éveknek, hogy a hasonló nagy volumenű tömegmészállások után sem sikerül érdemben korlátozni sem a fegyvertartás kérdését, sem pedig azt, hogy hogyan lehet ezeket az eszközökhez hozzájutni. Érdekes mondani, egyébként most is van a kongresszus előtt egy törvényjavaslat, ami arról szól, hogy a hangtompítóknak a vásárlását megkönnyítsék törvényileg, mert hogy állítólag a vadászoknak süketülnek attól, hogyha az erdőben hangtompító nélkül öldöznek, tehát hogy nagyjából ennyire abszurd európai szemben legalábbis az a vita, ami jelenleg ott a fegyvertartás kapcsán zajlik.
Úgy, hogy a republikánus kormányzat van, és az amerikai fegyverszövetség Donald Trump kampányát is támogatta. Várhatom, még kevesebb esély van erre? Vagy elképzelhető akkor a társadalmi nyomás, hogy mégiscsak foglalkozzon ezzel ismét az elnöki adminisztráció?
Az a szomorú helyzet, hogy mint Európában alapvetően csak az ilyen tényleg nagyon sok halálos áldozattal járó esetekről hallunk, azonban az elmúlt 400 napban az Egyesült Államokban majdnem 550 hasonló tömegmészállás történt. Igaz, ott nem 50-nél többen haltak meg, hanem mondjuk csak 4 vagy 10 ember, de ez is borzasztó veszteség. Tehát ez már rég túl van azon a ponton, amikor a társadalmi felháborodást ki kellett volna váltania. Nyilván néhány napig most ez téma lesz, utána pedig Donald Trump Twitter-e majd újabb okokat fog szolgáltatni arra, hogy majd máshol szörnyűködjünk. Hogy ebből a szempontból nem gondolnám, hogy itt érdemi változás fog bekövetkezni.
Akkor tulajdonképpen nem is képzelhető el olyan társadalmi felháborodást keltő esemény, ami ezt kiváltaná?
Alapvetően nem gondolnám, és hogyha bármilyen hasonló mozgalom szerveződne, nagyon gyorsan beleesne abba a törésvonalba, ami a demokraták és a republikánusok között jelenleg van, és Trumpék is le tudnák ezt festeni úgy, mint egy politikailag motivált, mondjuk így támadást a elnöki adminisztráció ellen. Nagyon nehéz lenne ezt a kérdést olyan formában rendezni, ami valóban mind a két politikai párt számára egy győztes helyzetet tudna teremteni, és ezáltal elő tudná segíteni a fegyvertartás szabályozásnak a tartós és mindenki számára megfelelő megoldását. Másrészt pedig a fegyverlobbi az nem csak a republikánusokat, hanem nagyon sok esetben a demokratákat is támogatja. Tehát mind a két oldalon megvannak a saját emberei, és emlékeztünk, hogy még Hillary Clinton is azt mondta egyszer a kampányban, hogy ő is szokott vadászni, és ő sem akarja a második kiegészítést megszüntetni. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy nagyon régóta beivódott része az amerikai kultúrának, amit hát most is látjuk, hogy mennyire nehéz meghaladni és bármilyen formában kezelni. Ez alapvetően egy meggyőződésbeli kérdés, tehát racionális alapon borzasztóan nehéz hozzá közelíteni.
Ugrósdi Mártont a Külügyi és Külgazdasági Intézet stratégiai igazgató helyettesét hallották. Most hírek következnek, utána folytatódik a Világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja. Maradjanak velünk!